Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, illetve a podcast nézőit. Ez a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Itt van mellettem Novák Zsombor, a Grindex újságírója, én pedig Puskás Dalos Peti vagyok. Laikus, de nagyon nyitott a környezetvédelemre, és hát ma is van egy vendégünk, egy szakértünk, Weipert András, a MATE tudományos főmunkatársa, és hát a mai témánk egy olyan téma, amikor gondolkodtam, hogy hogyan készüljek fel, hogy azért a víz nagyon forró téma lett, csak arra gondolok, hogy a Velencei tó, a beépítés, a halálományunk, a folyó mérgezések, amiket sajnos olvashattunk az elmúlt időszakban. De hát akkor köszöntelek téged itt, András, és hát itt van a Magyar Haltani Társaság, aki gondolom én ezért jött létre. Vagy ebben tévedek?
Szép napot kívánok először is mindenkinek. A kérdés az nagyon-nagyon érdekes, hogy miért jött létre a Haltani Társaság. Alapvetően, amikor megalakult, akkor az elsőleges célja az volt, hogy összefogja azokat a kutatókat, egyetemi oktatókat, természetesen szakértőket, tehát nemzeti parkok, különböző civil szervezetek szakértőit, akik konkrétan a magyarországi halfalának a kutatással foglalkoznak. Őket próbálta egy kalapba gyűjteni, és a különböző rendezvényeken is ezeket a kollégákat próbálja meg elsősorban megszólítani, de vannak törekvések, hogy más csoportokat is például a konferenciákon bemutatunk halasz szempontból. Tehát például milyen hatása van egy inváziós fajnak, a legyen az, mondjuk egy tízláburák, egy teknős, vagy mondjuk a kormoránnak a hazai a faunára. Tehát egy kicsit kiléptünk úgymond a halak spektrumából, és sokkal-sokkal több olyan prezét látunk ma már, ami egy kicsit tágabb értelemben értelmezi a halat.
Tehát a tudás megosztásról van szó végül is, hogy összefogja a tudást, a szakembereket, és aztán megosztja, és végül is edukálja, és valahogy kijelöli a jövőjét a vizeknek, vagy hogy merre kéne tartani.
Pontosan ezt nagyon jól meglátod, hogy össze kell fogni, és valóban egy csapás irány kell adni, hogy minden ágazatnak, aki vízzel foglalkozik, hogy mi az, ami nekünk ahhoz kell, hogy itt megfelelő halfona legyen a Kárpát-medencében.
És akkor ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogy mit csinál egy társaság egy évben? Tehát néha összejöttök, beszélgettek, kiadtok kiadványokat, vagy vannak események?
Nagyon összefoglaltad.
Akkor eddig a piárosa most.
Így van, egyébként pontosan így van, hogy most jött meg a hét elején, hogy mikor lesz a haltani konferencia, és alapvetően ez a fő rendezvény, de ugye ott van a Magyar Halak Napja. Ott van az évhalaszavazás, amire ráhúzunk úgymond egy brandet, tehát abban az évben az adott halfaj kiemelt figyelmet fordítunk. A kiadványoknak a logója ez a halfaj lesz, és innentől kezdve próbáljuk népszerűsíteni nem csak magát az adott halfajt, hanem az adott fajjal kapcsolatos természetvédelmi, környezetvédelmi problémákat, kezeléseket, stb.
De akkor jól látom, hogy azért az elmúlt évben azért fókuszba kerültek a vizeink és akár a halaink is, hiszen beszélünk a klímaváltozásról, az aszályról, hogy és rengeteg cikk jelenik meg ezzel kapcsolatban, hogy most be kell építeni a tavakat, nem kell beépíteni. Hogy jól látom ezt, hogy azért van egyfajta nagyon nagy érdeklődés a vizeink és aggodalom a vizeink iránt?
Ezt nagyon-nagyon jól látod. De méghozzá azért látod nagyon jól, mert nem elsősorban a halak szempontjából látjuk ezt. Oké, van Magyarországon nagyjából 8000 regisztrált horgász, ami brutális száma.
Mennyi, bocsánat?
800 000 környékén.
800 000?
A regisztrált horgászoknak. Tehát aki horgászkártya van, hogy ebből mennyien mennek horgászni, éves szinten nem nagyon látjuk. Jönnek be a statisztikai adatok évről évre a Magyarországos Horgászszövetségre, de ha belegondolunk, hogy egy 10 milliós országból nagyjából lakos 10%-a valamilyen szinten, vagy bocsánat, 1% fölötti az az a mennyiség, aki horgászik, az brutális. Ami előtérbe kerül a vizek kapcsán, nagyon sokszor nem csak a felszíni vizek, de a felszín alatti vizek problematikája is szóba kerül, mert egyre több kutatás bizonyítja, hogy amit a felszín alatti vizekben szennyezésként kijut a felszínvizekben, akkor nem azt jelenti, hogy valaki közvetlenül, mint például pár év az RSD-be belevezettünk olajat, és akkor ott lett egy nagyon nagy lokális probléma, hanem azt látjuk, hogy több 10 kilométerrel valami kútba bekerül valami az évek vagy évtizedek alatt, utána olyan hatást fejt ki a ökológiai rendszerekre, ami már gazdaság és egészségügyi problémákat vet föl. Itt nem akarok például hozni például a Gödi Samsung gyárnak a vízszennyezése, vagy például most a debreceni akkumulátor fejlesztése kapcsán merültek fel olyan vízgazdálkodási kérdések, ami jóval túlmegy a halakon túl, de a halak, mint a vízi ökoszisztémáknak a csúcsa, ott ez eszkalálódik. Tehát ott látjuk, hogy össze tud omlani pár év alatt egy olyan egészségesnek vélt ökológiai rendszer, aminekben az csomó védett vagy fokozottan védett halfaj egyik pillanat másikra megszűnik, eltűnik.
De talán a felszín alatti vizek azok egyre inkább az előtérbe kerülnek, hiszen ha jól emlékszem, a tavalyi, a 2022-es év a felszín alatti vizek éve volt, ugye?
Hát ez nagyon aktuális, mert hogyha belegondolunk, hogy akár a nagyüzemi mezőgazdasága vagy a vizek folyamatos elevezetésével, hát láttunk olyan egyetemi professzor által bemutatott talajvizsgálatokat, hogy másik 2 méter mélységben porszáraz az a réti csernozium, amiben mondjuk olyan növényeket kéne elvetni, amivel mondjuk a magyar lakosságot lehet élelemmel ellátni. Másfél méteres szelvényről beszélünk. Tehát annak a visszapótlása az nem egy vagy két esős időszak után kell bekövetkezzen.
Hát meg ott van talán a homokhátság, ami ennek a legélesebb példája Magyarországon, ahol meg talán még sokkal nagyobb ez a mélység, ameddig teljesen száraz a
talaj. A homokhátság problematika ez nagyon összetett, és pont például a Lápi Pocs esetén, mint az évhala, ez nagyon kifejezett, mert ott van 3-4 olyan állománya, ami a Magyarország elmennek a döntő részét adja, Kiskunság, Ócsa, Túrjánvidék. A homokhátság az azért nagyon-nagyon érdekes, mert ez kifejezetten jól demonstrálja, hogy a vízügyi túlgondolkodás és a túlszabályozás oda vezet, hogy csak azzal, hogy kanalizáljuk a folyókat, mélyül a medrük, ennek következő talajvízkészleteket megszívják, és igen, lehet érzékelni, hogy 7-8-10 méteres szint különbségek vannak ma már talajvíz rétegekben, tehát amiket mondjuk 10-20 éve használtak kutak, porszárazok ma már.
Hát úgy hallom, hogy lesz miről beszélgetnünk a következő szegmensekben is, de most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok itt velünk a Petőfi Rádión, mindjárt jövünk vissza.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, visszatértünk, ez itt a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Weipert András, a MATET tudományos főmunkatársa, és itt a szünet előtt már elhangzott az évhala, ami ugye a Magyar Haltani Társaságnak egy évről évre megrendezett programja, és talán, ha jól mondom, akkor a laikusok felé, vagy a lakosság felé ez a Haltani Társaságnak az a kirakata, ahol leginkább tudunk kapcsolódni, vagy ahol a legjobban eléritek az embereket. És ugye idén az évhala a Lápi Póc lett, amiről az előbb már egy pár szót ejtettünk, ez egy nagyon-nagyon érdekes hal, és tudnál nekünk esetleg mesélni róla, mert amit én olvastam róla, az egészen elképesztő.
És nagyon örülök, hogy ez lett az évhala 50% fölötti szavazott arányal, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy kicsivel több mint 6000 szavazat érkezett így az idei, vagy bocsánat, a tavalyi voksoláson az idei évhalára. Azért nagyon érdekes, mert nagyon jól lefesti a hazai vízgazdálkodásnak a teljes katasztrófáját. Ugyanis azt hozzá kell tenni, hogy a Póc az abból a szempontból nagyon érdekes, hogy a világállománya az 95%-ban Magyarországon található meg, viszont az állomány csökkenés az utóbbi évtizedekben az elképesztően drasztikus volt. Onnan fejlődünk ki egyébként, hogy a 40-es, 50-es években ez az állattal mi disznókat etettek.
Igen, ezt és azt olvastam, hogy lapátolták.
Igen, disznócska halnak hívták emiatt nagyon.
Ilyen ez mennyiségben volt?
Bődületes mennyiségben volt, és ma már ugye fokozottan védett faj. Az IUCN-nek, tehát a Nemzetközi Vörös Listának is most van a felterjesztése, hogy az abszolút a veszélyeztetett kategóriába kerüljön, mert Magyarországon két veszélyeztetett tényező van. Egyik a víz szennyezés és túlzott vízhasználat. Láttuk a tavalyi évben, 2022-ben, hogy az összes halföldi csatorna szinte porrá volt száradva. A másik nagyon nagy probléma pedig egy inváziós halfaj, az Amur-gépnek a terjedése, ami Ukrajnán keresztül Szlovákián át hódította meg először a Tisza mellékét, és sajnos halszállítmányokkal átkerült a Dunántúra Kisbalaton térségébe, és a legnagyobb, legjobb lápi pócállományokat pár év alatt egyszerűen legyilkolta. Ugyanaz az élőhelye sokkal nagyobbra megnő, sokkal agresszívabb, többször szaporodik még a póc egyszer egy évben, és konkrétan olyan hatásai vannak, hogy nem csak a pócot tudja teljesen úgymond az állományát felszámolni az adott élőhelyen, de látjuk, hogy két éltőeket, szitakötőket, tehát olyan szinten átalakítja a víznek a faunáját, hogy utána már egy ilyen, hát van egy élőhelyed, amiben tényleg, mint a néma tavasz. Se béka, se hal, se szitakötő, és tehát nagyon-nagyon nagy problémákat tudunk bemutatni a pócnak az ökológiájával kapcsolatban, hogy ezt a fajt, ezt az 20, egyik kollégám mondta, hogy 23. óra 59. percnek az utolsó másodpercében vagyunk benne, hogy ezt meg tudjuk védeni, ezt a fajt egyáltalán.
És egyáltalán meg tudjuk védeni, mert hát akkor ez egy invazív faj, ugye ez az Amur-gép, ahogy említetted, hogy tulajdonképpen akkor ezt kéne nagy ütemben írtani, ezt a másik fajt.
Nagyon jól megfogalmaztad, most adott be az egyetemünk is a Tihanyi Limnológiai Kutatóintézete közös egy live pályázatot, aminek pontosan az a célja a latin nevéből, hogy Umbra Life, reméljük, hogy nyer ez a projekt, és konkrétan arra vannak módszerek, már az egyetemünknél is tartunk pócokat, különböző genetikai vonalakat, tehát a Tisza melléke, Dunatisza köze, Fertőhanság régiójában vannak póc anyaállományok, amelyeket leszaporítanak évről évre a kollégák hallgatókkal együtt, és különböző génrezervuárokba, kisebb tavakba kihelyezik ezeket az egyedeket, és próbálják az állományokat megőrizni. Na most ez tényleg a 24. órának az első percei, ha így nézzük, és a másik nagyon nagy érdekesség, hogy tényleg hogy lehet egy nagyon kemény, hatékony, szelektív amúrgépgyérítő metodikát kifejleszteni. Hozzátartozik az a faj, ez 1912-ben orosz akvalisták hozták, Szentpétervár mellett kihelyeztek pár egyedet, és most ott tartunk, hogy az Odera mellékén Németországban okoz problémát. A nagyon-nagyon érdekes ebben az egészben, mondom én ezt ökológusként, hogy nem telepíti senki. A saját uszonyával, az megváltozott folyó dinamikákkal árhullámukat terjed szét Európában. Most tegnap kaptam egy bejegyzést egyébként cseh kollégáktól, hogy jöttek hozzánk amúrgépet vizsgálni pár éve a Kis-Balatonra, tavaly gyűjtöttünk nekik nagyon sokat, vitték el genetikai vizsgálatot, táplékvizsgálatot mindenhova, és most küldték, hogy náluk sajnos megjelent az ELBA adott vízgyűjtőjén, úgyhogy senki nem számított rá, hogy ott van.
És megjelent. Elképesztő.
A természet, bocsánat, nem lehet megerőszakolni. Ez a Jurassic Parkban ugye egy nagyon jó, hogy a természet mindig utat tör magának, bármit próbálunk tenni kémcsőben, vagy pedig egy ketrecben, de elő vagy utóbb ez kijut, és akkor nagyon nagy problémákat tud okozni. Egyébként csak hozzátesz, hogy a COVID is egy ugyanilyen effektnek az eredménye.
Jó, hát beszéltünk már egy problémáról, de gondolom azért van még miről beszélnünk, és arról, hogy milyen helyzetben vagyunk most Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk, úgyhogy most megint elmenjünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy tartsatok velünk. Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Weipert Andrással, a matek kutatójával. Beszélgettünk ugye az invazív fajokról, hogy egy fontos tematika a ti életetekben, meg úgy általában azt gondolom a 800 000 horgásznak az életében is, és még van egy nagyon fontos dolog, mégiscsak egy fenntartatósági műsor vagyunk, és mindig erről kerül, és hát gondolom, ti is rengeteg mindent tapasztaltok, a klímaváltozás, hogy ez hogy érinti a vizeinket, a halainkat, és ti mit láttok, a kutatások mit mutatnak, és merre tart a jövő?
Nem akarok megint nagyon borús képeket festeni. Alapvetően ez a klímaváltozást úgy kell kezdeni, hogy ha valaki megmondja nekem, hogy a Földön, vagy itt a Kárpát-medencében mikor volt így nagyjából változatlan a klíma, akkor kaptam egy Nobel-díjat. A klíma mindig változik. De a különböző tendenciák, azok, amik drasztikusak. Tehát például tök jó, hogy a lámpiposztról beszélünk, mint az évhaláról, tehát ez a csapadék ingadozás. Tehát a tavalyi év az megmutatta azt, hogy a természet tényleg tud egy olyan környezetet létrehozni, hogy mindenki szenved benne szó szerint. Tehát az emberek azért, mert nyáron egy csepp eső nem jön, és a kocsik olyan polosak a fővárosban, hogy az hihetetlen. Majd utána jön januárban egy olyan zuhi, amikor egyszer csak egy a félig meddig fagyott talajra lejön egy hónapi vagy más hónapi csapadék két nap alatt. Tehát ezek a tendenciák azok nagyon elgondolkodtatóak, és tényleg például nagyon jó én az Európai Uniónak azt a kezdeményezését nagyon támogattam, hogy klímaadaptáció. Tehát nagyon-nagyon sok ágazatnak meg kell kezdeni a konzultációt ahhoz, hogy például ezeket a nagymérségű vizeket, amik tényleg most januárban megjelentek, azokat mondjuk a lápiposznak az élőhelyén, azokat meg kell tartani, nem levezetni, meg kell tartani. Mit hozhatnak be ezek a vizek esetlegesen, tehát az, amikor nagyon nagy mennyiségű víz megjelenik, akkor milyen szennyezőket hozhatnak, ezeket hogyan kell kezelni. A mezőgazdaságnak, hogy akkor rendben az öntés területekre, akkor biztosan nekem kukoricát, búzát kell vetni, ami mondjuk erre érzékeny, vagy olyan haszonnövényeket, vagy föl kell hagyni és legeltetni kell, amit régebben is egyébként alkalmazott a mezőgazdaság. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes ez a klímaváltozás, hogy részben már nagyon sok szakpolitikus mondja, hogy kezdjenek meg már tényleg a szakmai párbeszédet egyes személyek. A különböző ilyen évhala, évfája, évrovara, évnövénye, évgombája, mindig ezekre kezdik ki a hangsúlyt, hogy akár mondjuk egy erdőgazdálkodó egyszerre mondjuk az évgombáját, évfáját, hogy tudja megvédeni egy területen, vagy az évhala kapcsán. A lámpipóc megőrzés az kifejezetten minimum 3 szakágnak a maximális kooperációja, mezőgazdaság, aki a vizeket használja, csatornarendszereket tart fent, amivel öntöz vagy bevizet vezet el, a vízügyi ágazat, aki kormányozza a vizet és fenntartja a vízügyi infrastruktúrát, és a természetvédelem, aki kijelöli azt, hogy vannak olyan fajok, amelyeknek a megőrzése bizonyos gazdasági érdekeket kutya kötelessége felől írni. Tehát ezeknek a kooperációja az, ami egyedül ez a klímaváltozásos nagy bumra, ami tényleg így ránk rúgja az ajtót az utóbbi, mondjuk az, hogy másfél évtizedben hatékony választ tud adni.
Igen, múlt évben lehetett rengeteg cikket olvasni arról, hogy gyakorlatilag az erdei állatok szomjaznak, tehát hogy ekkora szárazság van az erdőkben is, és szomjan halnak, de ezt lehet a halvilágra is mondani, hogy a múlt év is egy ekkora sok volt az állatvilág számára, a vízi élőlények számára?
A vízi élőlények számára egy elképesztően drasztikus év volt. Tehát vannak Velencei tó, Ráckevés, Rokseri, Duna, Duna-Tiszaközi homokhátságok. Tehát mondjuk azt, hogy van a természetben egy olyan folyamat, amit úgy hívunk, hogy definál, hogy reziliencia. Hogyha van egy sok hatás, akkor mennyi idő kell neki ahhoz, hogy helyre álljon. Rendben, de ez a nagyon-nagyon sok-sok-sok hatása méri, hogy jön a nagy árvíz, aztán elvezetjük, aztán kiszárítjuk, aztán jön megint egy ilyen drasztikus, mondjuk téli csapadék, amiben viszont befullad minden. Ez olyan sorozatot indít el, hogy azok az élő komplex ökológiai rendszerek, folyamatok, azok nem tudnak helyreállni. Tehát egy ilyen folyamatos kaszkádrendszerben vagyunk benne, hogy elindultunk valahonnan, és nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredménye. Az tény, hogy a halfóna az elképesztő módon megsínli bármilyen szinten a víznek az ilyen szintű elvesztését, mint ami tavaly 2022-ben bekövetkezett.
Tehát akkor mégis arról beszélünk, hogy nem csak a gazdaságnak és a környezetvédelemnek kell most nagyon összeállnia, hanem gyakorlatilag az élővilágonak és nekünk embereknek és a mi tudásunknak is, hogy tudjunk adaptálódni ez a nagyon gyorsan változó folyamathoz.
Abszolút így van, és ami nagyon-nagyon érdekes ebben például, hogy nagyon sokat beszélünk mondjuk itt a vízi élő ökoszisztémák kapcsán, mondjuk a vizeknek a problematikája, hogy mennyi csapadék jön, szárazulunk, stb. De például volt egy ilyen tavaly meg tavaly előtt, hogy bejöttek nagyon kemény minuszok, emlékeztek márciusának, és amikor például több szakma kijelezte, hogy nem lesz gyümölcs idén Magyarországon, mert minden lefagy. Na például ebben kevesen gondolnak bele, hogy ez olyan szinten megborítja a halaknak a szaporodását, mert hogy az ívási időszakokban, amikor ott kellene lenni mondjuk egy 15-6 fokos víznek, hirtelen bejön egy ilyen tartós hideg, és visszaesik. Na ez oda vezet, hogy mondjuk egész évben a teljes szaporulat az adott fajnak az elveszik. Sőt, a lámpipoc esetén megfigyelték kollégák, hogy az plusz egy olyan probléma, hogyha ezt az ikra tömeget mondjuk egy nőstény egyet nem tudja leadni, akkor az a bomló fehérje mennyiség, amit nem tud felszívódni, az egy belső infekcióban elpusztítja az anyaegyedet. És ez nem csak a lámpipósz, nem több pontfélénél is megfigyelték, domolykóknál is. Ezután pedig egyszer csak észreveszik a horgászok, hogy eltűnik egy generáció, vagy több generáció, és a haltermelők azt veszik észre, hogy eltűnt ennyi hal a tóból, mert kaptak egy olyan sokhatást, amit még a halász, meg a horgász ember, aki napi szinten kint van a vízen, sem tud értelmezni. Tehát ez nagyon kemény, hogy ebben mennyi mindent bele kell vinni, hogy értsük meg egy ökológiai rendszernek mondjuk úgymond a részleges vagy teljes összeomlását.
Egészen döbbenetes, amiről most mesélsz. Ezek szerint van bőven feladat, ami megoldása vár. Most megint elmenjük egy rövid szünetre, de akkor beszéljünk erről, hogy te hogy látod a jövőt, és mit kell tennünk azért, hogy megoldódjon.
Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádióban, és a mai vendégünk Weipert András, a MATE tudományos főmunkatársa, és most már nagyon sok témát érintettünk itt az előző szegmensekben, de egy picit szeretnék még beszélni az invazív fajokról. Ugye itt az évhala, a főszereplőnk a lápipóc esetében is nagyon fontosak az invazív fajok, hiszen ahogy mondtad, az amurgéb nagyon komolyan veszélyezteti az állományt, a még meglévő állományt, de hát lehet tudni más invazív fajokról is, olyanokról, amiket akár az 1950-es évek környékén telepítettek be, és aztán elterjedtek itthon, és olyanokról is, amik akár az utóbbi években például akvaristák által került a környezetbe. Picit beszéljünk erről, hogy milyen inváziós fajok vannak, ezek milyen veszélyt jelentenek, és mondjuk mit tehetünk ellenük.
Nagyon érdekes ez a felvetés, mert ha biológiai inváziókról beszélünk, akkor az ember ugye általában ugye a szárazföldi környezetben mozog, vízbe akkor megy, amikor mondjuk úszik, vagy búvárkodik, aki olyan szerencsés, de az inváziósek akác, sejemkóró, ez jut mindig eszünkbe. Ugyanakkor a vizeink, mivel ennyire zavartak, tehát nagyon sok ember használja, nagyon sok ágazat próbál vele valamit kezdeni, ennek megfelelően nem veszük észre azokat az elképesztően drasztikus változásokat, amik a vizeinkben zajlanak, főleg a biológiai inváziók tekintetében, ami algától kezdve egészen halakig jut, és a halaknál mondanék egy nagyon csúnya számot. Ott tartunk a jelenlegi kutató kollégák, hogy a magyar halfon az nagyjából 200 faj fölött jár már, mindössze 65 ebből. az őshonosnak tekinthető, és a 65-ből van egy olyan 15 faj, amit úgy mondjuk, hogy részlegesen előfordul, például az Alpokból lesorodó gyöngyös koncémaréna fajok, vagy már kipusztulnak tekintjük mondjuk a vizát, vagy a nagyobb tokféléket. Tehát 50 faj környékével kell számolunk, versus nagyjából négyszer ennyi, ami rátelepült ilyen-olyan formában, amit mondták, gazdasági célból hozták Távol-Keletről, vagy pedig spontán megel, mint az amurgép, vagy a pontokaszpikus gépfélék, amik a Dunát azt ellepik, és egyszerűen lehetetlen bent horgászni. Ugyanakkor ezek a fajok azért nagyon érdekesek, mert olyan folyamatokat indítanak el, ami az embernek a környezetét alakítják át. Tehát azzal, hogy egy amúr lerág egy hínár vegetációt, azáltal, hogy visszaüríti a nitrogént, foszfort a vízbe, algavirágzás következik be, mi lesz? Vízminőség rombálás. Nem tudsz benne úszni, mert mondjuk begyullad a szemed. Egy zártabb kisebb víztérben esetleg. Vagy pont, amit említettél, nagyon érdekes, az utóbbi pár, mondjuk az, hogy egy évtizedben olyan mennyiségű akvaristák által kedvelt halfaj került ki hazánk vizeibe, hogy senki nem gondolta volna, hogy ezek meg tudnak telepedni, és hévízen azok a fajok, amelyek szakirodalom szerint mondjuk 30 fok környéki a optimális klíma, meg közép-amerika eredetűek, azok észreveszik, hogy 10 fok környékén a hibernációból kijövő, petével tele lévő erdei békát úgy szedi le a tündérrózsáról, hogy csak na. És nézzünk, mint Rozi a moziban, hogy ez hogy lehet kutatóként. És tényleg azt kell látnunk, hogy mi is tanuljuk a szakmát szó szerint, mert a természetben bizonyítja, hogy itt azért leírhatok ti sok mindent, de ezeket nagyon sokszor felül kell vizsgálni.
Tehát tulajdonképpen még trópusi fajok is élnek Magyarországon ma jelenleg, úgyhogy évről évre áttelelve, tehát ezt ki lehet mondani?
Igen, és az az érdekessége, ez pontosan hévíz ez a példa, amit mondtam, ez a jaguársugér kontra a hirtöltő fauna, és pont amíg ezek a fajok nem jelentek meg, addig a lápi póc a hévízi csatornának nagyjából egy ilyen 300 méteres szakaszáig följött télen, és ott volt benne. Most már ebben a hévízi elfolyóból a lápi póc eltűnt, mert olyan potentes tagadozó fajokat kapott, ami egy pillanat alatt felszámolta a benne lévő állományt. Mindez azért, mert néhány akvarista úgy gondolta, hogy hát jó lesz ez a pár egyed ott, mert hogy később vagy az ivalékát visszafogja, vagy nem volt szíve mondjuk úgy megválni tőle, hogy ez a halnak az életébe kerüljön, de elindított egy olyan ökológiai probléma halmazt, amit mind a mai napig kutatók, nemzetközi és hazai intézetek együtt próbálnak megfejteni, mert egyszerűen nem látjuk a megoldását, hogy ez hogy lehet megfékezni.
Nehéz nem kihallani, hogy tulajdonképpen, és nyilván ne bélyegezzük meg az akvaristákat, de hogy akkor például ők tehetnének azért, vagy az ellen, hogy bizonyos invazív fajok megjelenjenek hazánkban, vagy hogy minél nagyobb számban, vagy minél több helyen jelenjenek meg.
Én nem szólt meg bílogozni senkit, tehát nem igen. Akartam itt a... Bocsánat, egyik nagyon jó, a Magyar Akvarisztikai Társaságnak nagyon jobban vagyok a társaságnak a vezetőivel, és ők mondták azt, hogy külön kell választani az akvaristát, meg a hobbi állattartót. Az akvarista általában maximálisan tisztában van annak a fajnak a biológiájával, szükségletével, ökológiai igényeivel. Van a hobbi állattartó, akinek kicsi, szép, jó, tetszik, megveszi. Igen, nem, csak nem gondol be, hogy mondjuk egy pár centiméteres vörös farkú harcsa fél év alatt 50 cm-re megnő, és minden kezdik az akváriumba. És amikor eljut arra, hogy mondjuk a 30-40 literes akváriumot kinőtte, vagy megunta, mert hogy folyamatosan tisztítani kell a szűrőt, akkor azt tudom mindenkinek javasolni, hogy a Facebookon, vagy bármilyen közösségi csoportban pillanatok alatt fölveszik ezeket az egyedeket ingyen bérmentve. Tehát tényleg én is láttam azt, és én is fogadtam be egy teknősöket, rákokat, hogy az adott személy az külföldre ment dolgozni, vagy ösztöndíjjal kiment külföldre, és akkor azt mondta, hogy fél év, egy év, mondom, hozzad, teljesen jó, különben kirakta volna a Városligetbe, vagy a Dunán elengedte volna, semmi eset tegyenek ilyeneket, egyébként a törvény is tiltja.
Hú, nagyon izgalmas volt szerintem a beszélgetésünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Vejper Andrást hallhattátok, a matek kutatóját, és hát sok sikert kívánok a munkához, és hát nagyon szépen köszönöm a Petőfi Rádió hallgatóinknak, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt a Holnap után a grindex.hu műsora. Jövő héten újabb fenntartatósági témákkal érkezünk. Ha addig is szeretnétek ezekben a témákban olvasni, akkor menjetek fel a grindex.hu-ra, illetve kövessetek minket a social media felületeinken. Sziasztok!